Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ternyák Csaba egri érsek szentmisét mutat be augusztus 20-ai nemzeti ünnepünkön délelőtt 10 órakor az Egri Bazilikában. A szertartást élőadásban közvetíti a Szent István Rádió. Elhangzik Mozart C-dur koronázási miséje. Az ecsét szélén festői környezetben található Szentkút völgye Boldogasszony kápolna felszentelésének 20. évfordulóját ünneplik augusztus 20-án a 17 órakor kezdődő ünnepi szentmise keretében, melynek főcelebránsa Ternyák Csaba egri érsek lesz. A jubileumi ünnepség alkalmával délután 4 órától várják az zarándokokat, 16 óra 20 perctől pedig Zenés Mária köszöntőt hallhatnak Köles Éva népdalénekes előadásában, majd tehát 17 órakor kezdődik az ünnepi szentmise, mely után körmenetet tartanak. A kormány és az operatív törzs számára a korábbi évekhez hasonlóan természetesen most is az a legfontosabb, hogy mindenki biztonságosan ünnepelhesse Magyarország születésnapját, írta a Facebookon a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán közölte, a Szent István napi rendezvénysorozat előkészítésért és biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs a programsorozat egész alatt működött és működik, az ünnepnapon pedig fizikailag is együttülésezik. A 2012 és 22 közötti 10 év Magyarország történelmének egyik legsikeresebb évtizede volt. Erről beszélt az országgyűlés elnöke Sátoraljóújhelyen a Rákóczi Szövetség összmagyar egyetemista táborában tartott előadásában. Kövér László szerint a fejlődést ebben az időszakban a koronavírus járvány sem tudta meggátolni, a háború viszont olyan csapást mért egész Európára és benne Magyarországra is, amelynek végső kimenetelét, következményeit ma még nem látni. A házelnök megfogalmazása szerint ma a háborúpártiak politikai és pszichológiai terrorja uralkodik Európában, és abból, hogy a kormány az álláspontját egyedül foglalja el, komoly hátrányai is származnak az országnak. Kiemeltem, a munkaerő utánpótlás szempontjából meg kell próbálni talpra állítani demográfiailag az európai társadalmakat, hogy legalább önmaguk fenntartására képesek legyenek. Szerinte a politika olyan, amiben a fiataloknak nem csak 4 évente a szavazásokon, hanem a köztes időszakban is aktívan részt kell venniük, mert ezzel sokat tudnak segíteni a saját sorsukon. Kiemelt fontosságú Németország és Magyarország egymáshoz való viszonya szövetségesi és stratégiai szempontból is, mondta a Magyar Köztársasági elnök Sopronban, miután a Pán-Európai Piknik 35. évfordulója alkalmából megbeszélés folytatott Frank-Walter Steinmeier német államfővel a Városházán. Sólyog Tamás háláját és köszönetét fejezte ki a piknik szervezőinek, lebonyolítóinak és résztvevőinek. Kitért arra, hogy a német vállalatok a legaktívabb magyarországi befektetői csoporttá váltak. Frank-Walter Steinmeier azt mondta, a kétoldalú kapcsolatok erősítése érdekében az eszmecserét októberben Krakkóban folytatják, emellett a Magyar Köztársasági elnököt meghívta Berlinbe is. Az oroszországi Kurszki régióba történt ukrán behatolással az a cél, hogy létrehozzanak egy ütköző zónát, amivel megakadályozhatják a további orosz támadásokat a határon túlról, jelentette be az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij tévébeszédében úgy fogalmazott, most az elsődleges feladat a lehető legtöbb orosz háborús potenciál elpusztítása és a maximális ellentámadási akciók végrehajtása. Reggel 2,2-es magnitúdójú földrengés keletkezett a Baranya vármegyei Pécs közelében, tájékoztatott a Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Az epicentrum közelében a lakosság esetlegesen érezhette a földmozgást, de nem érkezett bejelentés. Legalább 100 helyre hívták a tűzoltókat az előző éjjeli hajnali vihar okozta károk miatt, egyik címről a másikra haladva számolták fel a szakemberek a károkat. A katasztrófavédelem művelet irányító ügyeleteire a többi között Fad, valamint Dunakeszi környékéről, Székesfehérvárról, a Balaton mellől, Budapestről érkeztek bejelentések. A telefonálók leszakadt faágakról, kidőlt fákról, megrongált kéményekről számoltak be. Súlyos erdőtüzek pusztítanak a népszerű portugál turisztikai célponton Madeira szigetén, ami jelentős fennakadásokat okoz a közlekedésben. A vész a helyi lakosokat is veszélyezteti, és turisták ezreire kettek a repülőtéren. Szombaton elérte az északi sarkot a győzelem 50. évfordulója elnevezésű atomjégtörő. A Tudás jégtörője név alatt futó expedíció magyar résztvevője Varga Levente, az óbudai Kőrösi Csoma Sándor gimnázium 15 éves tanulója kitűzte az északi sarkon a nemzeti lobogót, most először lobog magyar zászló a föld legészakibb pontján. Végül az időjárásról, ha szűrt módon is, de a folytatásban is sokat süt majd a nap, és előfordulhatnak továbbra is záporok, zivatarok, többfelé lesz élénk a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 19-20, napközben aztán 33-35 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet, a legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádió adása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Megjelent az új ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Szent István király imája. A mélységből kiáltok hozzád, hallgass meg, Uram! Taníts meg, hogy kell könnyezni a meg nem érdemelt örömben, s hogyan kell örülni a megérdemelt könyvben. Adj erőt, hogy kevésségem csillogását elhomályosítsam, s az alázatosság szintelenségét okosan csillogtassam. Taníts meg, hogyan kell a gyengékhez lehajolni, s hogyan kell féktelen erővel egyenesen állni. Adj erőt, hogy fölényesen legyőzzem a testet, s alázatosan megadjam magam a léleknek. Taníts szelíd szóra, ha bántások érnek, s hideg mosolyra, ha jogtalan dicsérnek. Adj erőt napközben, hogy el ne fáradjak, s fáradtságot este, hogy rögtön elaludjak. Taníts meg lendülni, ha rád találtam, s hirtelen megállni, ha utat hibáztam. Ne add meg mindig, amit nagyon kérek. Taníts bátor lenni, mikor nagyon félek. Engedd a világot megvetve szeretni, csak magadat ne hagyd soha elfeledni. Ez a kívánságom, ez maradjon végleg, de ha másként szólnék, nagyon szépen kérlek, ne neheztelj rám, ne fordítsd el orcád, hiszen a mélységből kiáltok fel hozzád.
Az egyetlen és mindenható Istennek. Légy híve Jézusnak, hiszen halállal megváltott a bűneidre.
most jelt én nekem, adj erőt küzdenem, hadd legyen életem, te hozzád méltó, szép és jó, add meg hát, hogy szándékod szerint.
Szent István király intelmei Imre herceghez. Mivel megértem, s mélyen átérzem, hogy amit csak Isten akarata megteremtett, azt törvény éltet is tartja fenn, s mivel bizonyosan tudom, hogy minden rendben valók a föld bármely részén, bármilyen méltóságot viseljenek, nem csak kíséretüknek, híveiknek, szolgáiknak parancsolnak. Úgy hát én sem restellem, szerelmetes fiam, hogy neked még életemben tanúságokat, parancsokat, tanácsokat, javaslatokat adjak, hogy velük mind a magad, mind alattvalóid életmódját ékesítsed, ha majd a legfőbb hatalom engedélyével utánam uralkodni fogsz. Illik pedig, hogy odaadó figyelemmel hallgatván eszedbe vésd apád parancsait, az isteni bölcsesség intelme szerint, mely Salamon szájából szól. Hallgass, fiam, atyád intelmére, s ne vedd semmibe anyád tanítását. Hallgass hát meg, fiam, fogadd el szavaimat, akkor nagy lesz száma élted éveinek. Ebből a mondásból tehát észreveheted, ha azt, amit atyai gyöngétséggel parancsolok, megveted, távol legyen, nem szívelnek többé sem Isten, sem az emberek. De halljad az engedetlen parancsszegők esetét és vesztét. Ádám ugyanis, kit az isteni alkotó, valamennyi létező teremtője a maga hasonlatosságára formált, s minden méltóság örökösévé tett, széttörte a parancsok bilincsét, s nyomban elvesztette a magas méltóságokat, meg a paradicsombéli lakást. Isten régi kiválasztott, s kivált kedvelt népe is, amiért szétszaggatta a törvények Isten ujjával kötözött kötelékét, különbféleképpen pusztult el. Részben ugyanis a föld nyelte el, részben tűz emésztette el, részint egymást koncolta fel. Salamon fia is, félrevetve apja békéltető szavait, gőgében pöffeszkedve karcsapásokkal fenyegette a népet, apja ostorsú hintásai helyett. Azért sok rosszat tűrt el az országában, végül is kivetették onnan. Hogy ez véled ne történjék, fogadj szót, fiam, gyermek vagy. Gazdagságban született kis cselédem, puha párnák lakója, minden gyönyörűségben dédelgetve és nevelve. Nem tapasztaltad a hadjáratok fáradalmait, s a különféle népek támadásait, melyekben én szinte egész életemet lemorzsoltam. Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek. Az téged csak puhánnyás, finnyássá tehet. Ez pedig a férfiasság elvesztegetése, s a bűnök csiholója, és a törvények megvetése. Hanem itassanak meg olykor fanyarborral, mely értelmedett tanításomra figyelmessé teszi. Ezeket előre bocsátván, térjünk a tárgyra. Fejezetekre osztás. A katolikus hit megőrzéséről, az egyházi rend becsben tartásáról, a főpapoknak járó tiszteletről, a főemberek és vitézek tiszteletéről, az igaz ítélet és a türelem gyakorlásáról, a vendégek befogadásáról és gyámolításáról, a tanács súlyáról, a fiak kövessék az elődöket, az imádság megtartásáról, továbbá a kegyességről és irgalmasságról, valamint a többi erényről. Első. A katolikus hit megőrzéséről. Minthogy a királyi méltóság rangját csak is a hívők és a katolikus hitet vallók nyerhetik el, ezért parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Ha a királyi koronát meg akarod becsülni, Legelőször azt hagyom meg, tanácsolom, illetve javaslom és sugallom, kedves fiam, hogy a katolikus és apostoli hitet akkora buzgalommal és éberséggel őrizd, hogy minden Istentől rendelt alattvalódnak példát mutass, s valamennyi egyházi személy méltán nevezzen igaz keresztény hitvallású férfinak. Enélkül bizony tudd meg, sem kereszténynek, sem az egyház fiának nem mondanak. Akik ugyanis hamisat hisznek, vagy a hitet jó cselekedetekkel teljessé nem teszik, fel nem ékesítik, mint hogy a hit tettek híján meghal, sem itt nem uralkodnak tisztességgel, sem az örök uradalomban vagy koronában nem lesz részük. Ám ha a hit pajzsát tartod, rajtad az üdvösség sisakja is, mert te lelki fegyverekben szabályszerűen harcolhatsz láthatatlan és látható ellenségeid ellen. Hiszen az apostol ezt mondja: csak az nyeri el a babérkoszorút, aki szabályszerűen küzd. A hit tehát, amelyről beszélek, a következő: higgy erősen mindenható Atyaistenben, minden teremtmény teremtőjében, és az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, Jézus Krisztusban, kit az angyal meghirdetett, ki Szűz Máriától született, az egész világ üdvösségéért, a keresztfán szenvedett, és a Szentlélekben, ki szólt a próféták s az apostolok, valamint az evangélisták szavával, mint egyetlen tökéletes, oszthatatlan, szeplőtelen istenségben, és kételj hozzád ne férjen. Ez a katolikus hit, melyben miként Atanáz mondja, ha akárki híven és erősen nem hisz, semmiképp nem üdvözül. Ha valamikor uralmad alatt akadnának olyanok, távol legyen, kik az így egységbe fűzött Szent Háromságot megosztani, vagy kisebbíteni, vagy nagyobbítani próbálják, tudd meg, az eretnekség fejének szolgái azok, és nem a Szent Egyház fiai. Az ilyeneket pedig ne gyámolítsd, ne védelmezd, hogy magad is ellenségnek és bosszulónak ne mutatkozz. Mert az efféle emberek a Szent Egyház népét nyomorultul megrontják és szétszórják. Hogy ez ne történjék meg, különös gondod legyen.
Ó Istenem, segíts rajtunk, nyújts vigaszt a szenvedőknek, tartsd a gonoszt távol tőlünk, bocsáss meg a
az egyházi rend becsben tartásáról. A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet, az egyház, melynek első ízben a mi fejünk, tudnilik Jézus Krisztus vetette el magját, majd az ő tagjai, vagyis az apostolok és szentatyák ültették át, meggyökeresztették erősen, s elterjesztették az egész földkerekségen. És ám bár mindig hajt új sarjat, más helyeken mégis, mint egy réginek tartják. Itt viszont, kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig még, mint ifjú, friss hajtást prédikálják. Épp ezért kíván meg szemfülesebb, s szembetűnőbb őröket, nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromoljék és megsemmisüljön. Mert aki a Szentegyház méltóságát csorbítja vagy csúfítja, azon munkál, hogy Krisztus testét csonkítsa. Hiszen maga az Úr mondta Péternek, akit a Szentegyház őrzőjévé és felügyelőjévé emelt. Péter vagy, erre a sziklára építem az egyházamat. Ő ugyanis önnön magát nevezte kősziklának, s nem ám fából avagy kőből készült egyházról beszélt, hanem az újonnan nyert tömeget, a kiválasztott népet, Isten nyáját, mely hitben kioktattatott, keresztségben megmosatott, kenettel olajoztatott, hívta a saját magára épült szent egyháznak. Ha valaki lázában e szent egyház tagjait vagy kicsinyeit megbotránkoztatja, az evangélium tanítása szerint méltó arra, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék, azaz a hatalom méltóságából kivetik, s az igazak egyházán kívül marad a világi nyomorúságban, mint valami pogány és vámos. Így hát, fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell ürködnöd a szent egyházon, hogy inkább gyarapodjék, mint sem fogyatkozzék. Azért is nevezték az első királyokat nagyságosnak, mert az egyházat nagyobbították. Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed boldogabb és hosszabb legyen. 3. A főpapoknak kijáró tiszteletről. A királyi trón ékessége, a főpapoknak rendje, ezért a királyi méltóságban ők kerülnek a 3. helyre, kedves fiam, ők legyenek főembereid, úgy vigyázz a főpapokra, mint a szemed világára. Ha ők jóindulatúak veled, ellenségtől nem kell félned, hiszen ha ők megbecsülnek, bátran foghatsz mindenhez, imádságuk ajánl téged a mindenható Istennek. Őket állította ugyanis Isten őrül, az Isten népe fölé, és őket tette meg a lelkek felvigyázóivá, valamint az egész egyházi méltóság és isteni szentség részeseivé és osztóivá. Mert nélkülük királyok nem is állítatnak, nem is országolnak. Az ő közbenjárásokra törlik el a vétkezők vétkeit. Ha irántuk az igazi szeretetet tanúsítod, magadat is kétség kívül megjobbítod, országodat is tisztességgel igazítod. Mert az ő kezükbe van lerakva a bűnből oldás és a bűnbekötés hatalma. Mert Isten megegyezett velük örök szövetségben, és elkülönítette őket az emberektől, a maga nevében és szentségében osztozott velük, és az istenes Dávid király szavával megtiltotta, hogy az emberi világ gáncsolja őket. Fölkentjeimet ne érintsétek. Az illeti meg ugyanis Isten felkentjeit, ki az isteni és kánoni végzéssel szembeszállva a szentrenden való férfiakat hamis vádaskodásokkal mocskolja és a nyilvánosság elé hurcolja. Teljességgel megtiltom, fiam, hogy így cselekedj, ha boldogan akarsz élni, királyságod megbecsülni. Mert az ilyen dolgok sértik Istent elsősorban. Ha esetleg valamelyik azok közül, akikről szó van, kárhoztatásra méltó vétekbe esik, távol legyen. Figyelmeztest 3-szor, 4-szer is 4 szem közt, az evangélium tanítása szerint. Ha akkor intelmeidet nem hallgatja meg, nyilvánosan kell megfedni a következők alapján. Ha rád nem hallgat, jelensd az egyháznak. Mert ha a rendet megtartod, dicső koronádat teljességgel felmagasztalod.
Uram, magadhoz szólítád az én atyám. Uram, oly mérhetetlen bánat szállt reám. A sír oly hallgatag, a szó is fennakad, a szív majd megszakad e súly alatt.
ím, hát itt fekszik előttem jó atyám. Lelke fennjár már a csillagok nyomán. A föld most elhagyott, e népnek bölcse volt, és én még nem tudom, mit ő tudott. Uram, te jónak láttad elszólítani, szent az akarat, mely így tud dönteni, és én, ha kérdezem, miért így hirtelen hallgatsz, nem felel senki sem. De én, István, akit nemzettél atyám, én most esküszöm, hogy számíthatsz rám. E sír el nem temet, én őrzöm lelkedet, míg élek, folytatom a művedet.
Negyedik. A főemberek és vitézek tiszteletéről. Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szívessége és bizalma. Mert ők országod védőfalai, a gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói. Legyenek ők fiamatyáid és testvéreid, közülük bizony senkit se hagy szolgaságba, senkit se nevez szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgáljanak, uralkodj mindannyiukon harag, gőg, gyűlölség nélkül, békésen, alázatosan, szelíden. Tartsd mindig eszedben, hogy minden ember azonos állapotban születik, és hogy semmi sem emel fel, csak is az alázat, semmi sem taszít le, csak is a gőg és a gyűlölség. Ha békeszerető leszel, királynak és királyfiának mondanak, és minden vitéz szeretni fog. Ha haraggal, gőgösen, gyűlölködve, békétlenül kevékedsz, az ispánok és főemberek fölött, a vitézek ereje bizonnyal homályba borítja a királyi méltóságot, és másokra száll királyságod. Ettől óvakodva az erényed szabta mértékkel irányítsd az ispánok életét, hogy vonzalmaddal felövezve a királyi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen.
Király vagyok, uram, a te akaratodból, minden magyarok királya. És én azt akarom, hogy ennek a népnek országa legyen. Veled, uram, de nélküled.
Nem középiskolás fokon.
Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Berg Judit Rumini Datolya parton című hangjátékának második részét halljátok.
Az új hajósinas érkezése sok gondot és kellemetlenséget szabadított a szélkirálynő legénységére. Bár senkinek sem volt túl rokon szembes a gőgös grófi csemete, eleinte mindenki igyekezett jó indulattal segíteni őt. De Ricardo úrfit ezt cseppet sem érdekelte. Dacos volt és sértett. Mindenkire haragudott, legfőképpen a kapitányra, aki elvállalta, hogy a szárnyai alá veszi. Pimaszul hátat fordított neki minden alkalommal, amikor találkoztak a fedélzeten, és olyan megvető hangon beszélt vele, mint az utolsó cseléddel. Az első nap még mindenki szó nélkül tűrt. Azt sem tették szóvá, hogy a gróf úrfi az idő nagy részében a kabinjába zárkózva heverészik, undorodva turkálja az ételt, amit ajtony elétett, hőzöngve követeli az esti takarodó után, hogy pótvacsorát kapjon, és megvetően fintorog a matrózokra. De a második nap délutánján a kapitány megelégelte a hisztit. Ricardo, vagy ahogy a matrózok maguk között emlegették, Ricky, eleinte nem vette komolyan Bojtos Benedek figyelmeztetését. A következő nap is folytatta a lustálkodást és szemtelenkedést, semmibe vette a rábízott feladatokat, és pofákat vágott, amikor az ebédlőbe lépve megérezte az ebéd illatát. De hamarosan nagy meglepetés érte, mivel az ő terítéke helyén csupán egy pohár víz árválkodott.
Hé, hát akkor aztán mi lesz?
Roland, akit már rettentően bosszantott a grófocska viselkedése, most felé fordult.
Aki nem dolgozik, ne is egyék.
Ricardo úrfi felpattant, és egyenesen Bojtos Benedek elé csörtetett.
Hé, apám nem azt parancsolta, hogy éheztessetek, hanem hogy magatokkal hozzatok.
Halkany, nagyon ízletes ez a sült oldalas.
Magához beszélek, nem hallja!
Bojtos Benedek szemmel láthatóan nem hallotta. Épp egy nagy falat sült krumplit vett a szájába, amit előtte gondosan megmártogatott az illatos, fűszeres mártásban. Sebestyén, aki a kapitány mellett ült, Ricardóra nézett.
Ha szót szeretnél érteni a kapitánnyal, tisztességesen kell viselkedned. Először is, a kapitány megnevezése uram.
Ricardo hátat fordított, és könnyeivel küszködve visszarohant a kabinjába. A kapitány szomorúan nézett utána.
Igazán sajnálom ezt a fiút, de muszáj valahogy rábírnom a munkára.
Ricardo délutánig bírta az éhezést. Büszkesége ugyan tiltotta, hogy személyesen a kapitányhoz forduljon, de végül talált magának más megoldást. Ösztönösen érezte, hogy a hajón leginkább Negro, a fedélzetmester fogadta őt szívesen. De Rickynek leginkább azt tetszett, hogy az általa el nem végzett munkát Negro végül mindig Ruminire és Balikóra osztotta. Ricardo a lakodalom óta tiszta szívből utálta a két ifjú egeret. Így hát nem csoda, hogy végül úgy döntött, Negróhoz fordul segítségért.
Éhes vagyok, uram, segítsen rajtam.
Negrót nagy elégedettség töltötte el. Lám, a grófi ivadék, a királyi főpohárnok fia ővele udvariasan, illő hangon beszél. Uramnak szólítja. Ráadásul őt, Negrót avatja a bizalmába.
Na, gyere, kapsz néhány falatot, aztán bizonyíthatsz a fedélzetem.
Ajtony ugyan tiltakozott eleinte, de Negro utasítására végül egy darab megmaradt oldalast némi rizibizit és mártást tett a legényke elé. Amikor Ricardo befejezte az evést, Negro a fedélzetre vezette.
Na, fiacskám, épp ideje volna, hogy felmossa valaki a fedélzetet. Most megmutathatod, mit tudsz.
Hát éppen ez az. Én eddig az egérdombi palotában éltem, minden munkát a szolgáim végeztek. Honnan is tudhatnám, hogy kell fedélzetet mosni?
Hát ezen könnyen segíthetünk.
Hé, Rumini, gyere csak ide!
Ricardo úrfi szeretné megtanulni a fedélzet súrolás minden csinyád-binyát. Leszel szíves megmutatni neki. Egy órátok van, hogy ragyogjon a fedélzet. De olyan tiszta legyen, hogy ma este innen fogjátok kanalazni a vacsorát.
Csak aztán ne én súroljak fel mindent helyette is.
Hiába haragudott Rumini, a parancs az parancs. Kénytelen kelletlen elővette a takarítószeres szekrényből a dézsákat, a súroló keféket és a felmosó rongyokat. Az egyik dézsát Riki mancsába nyomta.
Mutatom, csináld utánam.
Rumini nekilátott a munkának. Először szappanos vízzel áttörölte, aztán a kefével alaposan megsikálta a fedélzett deszkáit. Ricardo érdeklődéssel szemlélte, de még véletlenül sem mozdult volna.
Most már magad is megpróbálhatod. Visszamegyek a helyemre. Ha valamit nem értesz, szólj!
Hogy miként foglalatoskodott Riki az elkövetkező egy órában, senkit nem érdekelt. Rumini tubáknak magyarázott valami bonyolult históriát az orbitorla árnyékában, és teljesen meg is feledkezett az új hajósinasról, akit óvatlanul magára hagyott.
Rumini!
Mi történhetett? Rumini lélekszakad valaholt a hangirányába, magában rossz és még rosszabb esélyeket latolgatva. Tudta, hogy ha Negró tajtékzik, akkor valami szörnyű szabálytalanság történt. De hiába volt már nagy tapasztalata, arra igazán nem számított, ami a kabinsor mögé érve fogadta. Mindkét dézsa felborítva, a fedélzet tocsogott a szappanos víztől, az egyik szappan egy pocsolya közepén olvadozott, a másiknak nyoma veszett. A két súroló kefe is eltűnt, Ricardo nyakig vizesen, maszatosan, szipogva állt a felfordulás közepén.
Rumini nem segített, rögtön magamra hagyott. Azt mondta, öntsem ki a vizet és sikáljam a padlót a fogkefémmel.
Na, Rumini, most kiderült az igazság.
Csak nem hiszed el ezt a hazugságot? Mindent megmutattam neki, súroló kefét is adtam.
Nem igaz! Direkt becsaptál! Mindenki tudja, hogy utálsz!
Végre megérkezett a kapitány. Haragosan tudakolta, mi a felfordulás oka. Ricardo és Negró neki is elpanaszolta, hogy Rumini szánt szándékkal félrevezette szegény Rikit.
Egy szavukat se higgy el, uram!
Micsoda? Te azt merészeled állítani, hogy én hazudok?
Én csak azt mondom, hogy Ricardo hazudik. Te meg elhitted az ostobaságait.
Mi okom lenne hazudni, uram? Már így is elég büntetést kaptam. Azért kértem Negrótól munkát, mert szeretnék vacsorát kapni.
Így van.
Csalódtam benned, Rumini fiam. Azt hittem, hajósinasként megtanultad a becsületet. Nem gondoltam volna, hogy a lakodalmi összecsapás után bosszút akarsz állni egy nálad fiatalabb tapasztalatlan legényként.
De hát nem így történt, uram.
Negró, tüntessétek el ezt a mocskot, és béküljenek ki az ellenfelek.
Lássuk csak. Legjobb lesz, ha Rumini barátunk súrolja fel a fedélzetet, és ne is álmodjon a vacsoráról. A sértett felett ma este dupla vacsora illeti.
Ez nem igazság.
Rumini keservesen megalázva érezte magát. Tudta, hogy kénytelen teljesíteni a parancsot, ha csak nem akar galléros fecó sorsára jutni, és kivívni, hogy a kapitány büntetésből őt is kirakja az első útjukba eső kikötőben. De azt szentül megfogadta, hogy többet nem hagyja csőbe húzni magát. Résen lesz, számítani fog minden aljasságra. Ha pedig a kapitány nem hisz neki többé, Datoja partra érve magától felmond. Neki aztán igazán senkie sincs ezen a világon. Édes mindegy, hogy Marakujában, Egérvárosban, vagy éppen a szélkirálynőn tengeti a napjait. Aztán eszébe jutott Fecó és a naplója. Ki gondolta volna, hogy a mindig jókedvű, elégedett Fecót úgy megviselte a magány, hogy neki látott naplót írni, amikor nélküle hajózott el a szélkirálynő.
Na, erről esetemben szó se lehet. Naplót írni semmiképp nem fogok, mert egyáltalán nem leszek hajlandó rettenetesen érezni magamat. Legyen bűntudata annak, aki ilyen helyzetbe hozott.
A munka végeztével visszavonult a kabinjába. Veszettül éhes volt. Nemrégiben nagyot nőtt, és az utóbbi időben nem tudott annyit enni, hogy úgy érezze, kellőképpen megtelt a bendője. A táskájába túrt, bár pontosan tudta, hogy nem hozott magával elegendő nasolnivalót. Azt a háromtasak mogyorót, amit becsomagolt, már az első este elmajszolták Balikóval. Azért mégis nekiállt átforgatni a motyóját. Óvatosan kipakolta belőle a legféltettebb kincseit, a vascsöppentőt, ami minden fémet csepp folyóssá változtat, egy Szent János bogárlámpást, valamint a hódszalagrendet és a smaragdköves aranygyűrűt, amit tükörfarkú kasztor, a hódok királya adott neki a bátorságáért és a hódszövetségnek tett szolgálataiért. Végül elővette és hosszasan tanulmányozta azt a három kis üvegcsét, amit Galléros Fecó hozott ajándékba a tiltott szigetről, a három varázserejű forrás vizével. Az egyik víz elzsibbasztja azt, akire ráfolyik. A másik fogva tartja annak a mancsát, aki belenyúl. A harmadik, a legveszedelmesebb pedig, gyökeresen megváltoztatja azt, akit ér. Néhány csepp is gonosszá teszi a jószívűt, szorgalmassá a lustát, kapzsivá az önzetlent. Rumini elgondolkodott. Lehet, hogy érdemes volna Ricardóra néhány cseppet önteni a fordító vizéből? Miért is ne? Negró is milyen kedves, barátságos lett, miután megfürdött egy dézsa varázsvízben. Igazán kár volt őt visszaváltoztatni. Rumini kicsit megnyugodott. Ha nem marad más hátra, hát kap egy kis öntözést a nagyságos gróf úrfi, hát ha attól elfelejti a gonoszkodást és sunyiságot. Rumini még egyszer belekotort a csomagjába. Hiszen van itt még valami. Galléros Fecó naplója. Hát persze. Amit csak a legszorultabb helyzetben szabad elolvasni. Rumini töprengve bámulta a kopott borítót. Egyre nagyobb lett benne a kíváncsiság. Mi történhetett Fecóval Datoja parton, amiről eddig nem mesélt? Rumini nagyot nyelt. Fecó azt kérte, hogy csak végszükség esetén olvassák el a feljegyzéseit. Most ugyan nem jó, de igazán nincs életveszély. Nagy elhatározással a szívében visszasüllyesztette a könyvecskét a hátizsákba. Ebben a pillanatban nyílt a kabinajtó, és Balikó lépett be rajta. Rögtön beszámolt a vacsora alatt történtekről. Elmondta, hogy Ricardo jó ízűen elfogyasztotta Rumini adagját is. Viszont a matrózok szinte kivétel nélkül úgy vélték, hogy Rumini igazságtalanul kapott büntetést. Így a vacsora alatt mindenki kisebb-nagyobb adományt küldött az asztal alatt adogatva az éhezőnek. Több szelet kenyér, kétszer sült keksz, 15 karika kolbász és 2 darab sajt gyűlt össze Balikó ölében. A kisegér gondosan szalvétába csomagolta a finom falatokat, majd a pulóvere takarásában kicsempészte az étkezőből.
Pedig már azt hittem, hogy ilyen dagatra etted magad.
Kedves gyerekek, ma Berg Judit Rumini Datoja parton című hangjátékának második részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
Mikor véget ér a játék, véget ér a nap, és a házak falán lecsusszannak a fáradt napsugarak, eltűnik a nyüzsgés, már nincs több sietés, csak az otthon szeretet és ölelés, jöhet a megérdemelt pihenés. Pihe puha ágyban édes álmok fognak várni rád, és majd meglásd, ezer csodát ad neked a képzelet világ. Gondolatban minden hősöd újra veled mulat, csak hunyd le a szemed, így meg, és szép álmutat. Ott állsz most egy új kaland előtt, várnak hegyek, völgyek és háborítatlan mezők. Biztosan fogsz látni majd sok szaladó kis nyulat, csak unj le a szemed, így, így. szép álomutat. Szép álomutat. Szép álomutat.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban Szabó József atya, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosa folytatja a szemlélődő imádságról szóló elmélkedést.
Kedves rádióhallgatók, ebben a műsorban szeretnék bemutatni egy konkrét szemlélődő imát. Lukács evangéliumának második fejezetéből Jézus Krisztus születésének a történetét választottam ki. Ezt egyszerűnek találom ahhoz, hogy valaki például elinduljon a szemlélődés útján. Egy bensőséges, mély történet. Amikor egy szentírási részről szemlélődünk, akkor ott sok esemény le van írva. Ezért fontos, hogy ne sok eseményt szemléljek, hanem ragadjak meg egy élő képet. Például itt a második fejezetben is olvashatjuk, ahogy Mária és József elindulnak Názáretből, a népszámlálás, ezekről most nem kell szemlélődni, persze ezeket is lehet külön, hanem ragadjak meg egy képet. Amikor ott vagyok az istállóban, és látom Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisdedet, és ha szétnézek, látom ott az állatokat, hallom a hangjukat, és hogy próbálom magam beleélni abba, hogy én is jelen vagyok ebben a titokban, amikor Jézus megszületett, és eljött a világ megváltója. Először is a szentírás részt elolvassam, akár többször is, és utána próbálom elképzelni ezt a jelenetet. És hangsúlyozom, elég egy képet. Elképzelem azt, ahogyan Jézus fekszik a jászolban. Nem kell belemenni a részletekbe, nem kell annyira, hogy most milyen ruha volt rajta, milyen nem, hogy nézett ki a jászol, egyszerű képekkel, amik eszembe jutnak. Nézem Máriát, nézem Józsefet, és utána pedig az öt érzék alkalmazásával, amit Szent Ignác tanít nekünk, próbálom megragadni ennek a képnek minden kis mozzanatát. És amikor ezt elképzeltem, akkor utána kezdődik a konkrét ima. Kiválasztok egy csendes időszakot, amikor nem zavar senki, el tudok vonulni, nem szól telefon, nem csörög semmi, biztonságban vagyok, tehát semmi hang nem lesz, és egy ilyen imához legalább egy fél óra szükséges, hogy úgy bele tudjam élni magam, és hogy valóban ott tudjak lenni az imában. Amikor kizártam minden zavaró körülményt, akkor leülök, akár becsukom a szemem, vagy gyújtok egy gyertyát, és a gyertya fényét nézem, és először is kérem az Urat, hogy adja meg nekem azt a kegyelmet, hogy Jézust minél jobban megismerjem és megszeressem. Hiszen minden imának ez a lényege. És ebben a szemlélődésben is én nem mást akarok elérni, mint hogy ahogy nézem a kis Jézust, egyre jobban szeressem őt, és utána megszülessen bennem a vágy, hogy ezért követni is akarom őt. Ez a kegyelem, ami az egész imán végigvonul. És persze tudatosítom magamban azt, hogy én most Isten jelenlétében vagyok. Nem csak ülök a széken, és most valamilyen technikát gyakorlok, hanem én valakivel vagyok, az élő Istennel. Itt van Jézus Krisztus, én vele beszélgetek, vele vagyok, mély bensőséges szeretet kapcsolatban. Minden imának ez az alapvető lényege. Minden más ebből következik, vagy ezután következik, hanem együtt vagyok vele, az élő Istennel, beszélgetünk, nézzük egymást, milyen formában, de ez az imának a lényege. Tehát tudatosítom az ő jelenlétét, vele vagyok, kérem a kegyelmet, és utána pedig elképzelem magát a képet. És ilyenkor, akinek úgy jó fantáziája van, az úgy el tudja képzelni, vagy bele tudja magát élni abba, hogy milyen is lehetett az istállóban. Úgy képzelem el, hogy ott van a Szent Család, ott vannak az állatok, és én is ott vagyok, aki nézi ezt a misztériumot, hogy az Isten mit tett az emberiséggel, és hogyan kezdődött a világ megváltása. Szent Ignász tanítja az öt érzék alkalmazását. Először is például, hogy úgy ráhangolódjak, nézem az állatokat, hallom a hangjukat, ahogyan morognak, ahogyan eszik ott a szénát, hallom a szalmának az izegését, utána odafigyelek és hallom, hogy a kis Jézus gőgicsél. Hallom Máriának és Józsefnek a szavait, akárhogy Mária szépen dúdol és énekel. Ezeket az apró kis finom hangokat elkezdem hallani. És nem gondolkodunk semmin, hogy most mit énekel Mária, ugyan milyen éneket ismert, vagy nekem olyan dallam jutott eszembe, amit Mária nem is ismerhetett, ilyenekkel nem szabad foglalkozni. Maga a lényeg, hogy ott vagyok ebben a jelenetben, és elképzelem azt, hogy a Szent Családdal vagyok együtt. Utána pedig a látást, nézem megint az állatokat, a szalmát, az istálót, a berendezést, azt a szegényes körülményt, ahol ott van Mária, József és a kis Jézus. Nézem azt, hogy Jézus hogy fekszik ott a szalmán, nézem, hogy a Mária, hogy mosolyog rá, hogy József is ott áll fölöttük, és a szememmel nézek minden kis apróságot, minden arcrezdülést, és próbálom figyelni azt, hogy ki mit tesz. De ott van a tapintásom is például, ahogy megérintem a jászolt, vagy például a kis Jézust a kezembe veszem, és elkezdem ringatni. Minden érzékszemmel ott vagyok, és próbálom reményemben befogadni ezt a titkot, akár a szaglásommal is, és minden érzékszervem működik. És maga az imádság nagyon egyszerű, hanem egyszer nézem a kis Jézust, és nézem, ahogy ott gőgicsél, ahogy mosolyog, nézem ezt a kis babát. És úgy nézem, hogy ő az élő Isten fia, valóságos Isten és valóságos ember, a világ megváltója. Vagy például az ölembe is vehetem, és ölembe veszem, és onnan közelről nézem, és egyszerűen csak nézem és befogadom. És megint azzal a lelkülettel, hogy Jézus Krisztus nézem, és megint nem kell gondolkodnom, nem kell valami nagy eredményeket elérnem ebben az imádságban, hanem hagyom, hogy az Isten megérintsen engem, hogy az Isten átjárja az egész lényemet, az ő szeretete és az ő egyszerűsége, vagy Máriának a mosolya, Józsefnek a szelítsége, és hogy ahogy ott vannak ezek a szent emberek, és közöttük pedig ott van Jézus Krisztus, és egyszerűen csak ennek a meghittségét, ezt a szeretetet, ezt a jóságot átveszem, és engedem, hogy hasonl rám. Ez a szemlélődésnek a lényege, és ebben az állapotban vagyok úgy az egész imát tekintve egy ilyen 25-30 percet. És itt fontos, hogy ezek hassonak rám. Itt nincsen külön eredmény, nem kell semmi okosat mondanom a végén, csak engedem, hogy hasson rám. Esetleg meg is szólíthatom akár Máriát, Józsefet, vagy a kis Jézust. Vagy kifejezhetem azt, hogy Jézusom, hogy végtelenül szeretlek téged. És az, hogy olyan aranyos és tündér vagy, és hogy nagyon-nagyon szeretlek, meg vágyolok téged nagyon-nagyon szeretni. Tehát ilyen érzelmi megnyilvánulásokat ki is fejezhetek, de ami megint a szeretetről szól, a Jézus iránti szeretetemről. És ebben az állapotban vagyok, és engedem, hogy hasson rám, hogy átjárja az egész lényemet, átjárja az egész életemet. És amikor vége van az imának, ezek a benső érzések, emlékek tovább mozognak bennünk, és átalakítják az életünket. És mielőtt még valaki azzal vádolna bennünket, hogy hát ez csak képzelgés, ilyen alapon el tudok képzelni bármi mást, akkor azt látnunk kell, hogy ha bár én képzeltem el, de a jelenet a Szentírásból való. És Odó Kázel, Bencés szerzetesnek van az úgynevezett misztérium teológiája, ami azt mondja, hogy a misztériumok, vagy Jézus életének az eseményei az örök jelenben vannak. Tehát én a kis Jézust a kezemben veszem, az örök jelenben van. De amikor imádkozom, én mindig a feltámadt, megdicsült Jézussal beszélgetek. Tehát nem csak kitalálok valamit, hanem ezek benne most életté válnak, ami az Istennek az élete. Ezért nem képzelgés ez, mert amikor őt nézem, őt megszólítom, az ő jelenlétében vagyok, vagy azt kérem, hogy Jézust egyre jobban megszeressem, ezt annak a Jézusnak mondom, aki áthatja az egész lényemet, aki ott van velem az imában, meg persze a nap 24 órájában, de ekkor figyelek rá. És hagyom, hogy Jézusnak a szeretete áthasson a különböző szentírási részleteken, hogy ő mit tett értem, akár még kis csecsemőként, amikor nagy volt keresztrefeszítés, feltámadás, életének minden eseménye. És amikor így imádkoztam, az imát végül egy háladással zárom le, és utána pedig többször visszagondolok erre az imára, és hagyom, hogy ez a szeretet, ez a tapasztalat végjárja az életemet, vagy az a fajta sóhajtozás is, hogy olyan jó volt, hogy Jézussal lenni ebben a fél órában, és nagyon vágyom arra, hogy még többet legyek vele, és hogy tiszta szívből szeressem őt, mert azt éreztem, hogy ebben a rövid imában is sokkal jobban közelebb került hozzám érzelmileg is, és ezért sokkal jobban szeretem őt.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban Szabó József atya emélkedését hallották a szemlélődő imádságról. Az összeállítást Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.